Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ezzel lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja, állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Matyi bekapcsolta az automata bemutatkozó szöveget, nagyon szépen elmondja mindig ugyanazt.
Hát valamire jó vagyok. Nélkül.
Viszont ha már így kezdte, akkor kezdjük, és ha már volt olyan közlékeny az adás előtt, akkor most már kint a adásba is rákérdezni és megdicsérni, hogy hogy a fenébe fog bekerülni egy magyar nem futbalista a magyar váltott sors döntő RB meccsére kiadandó műsorfüzetben, Walesben?
Hát a válasz nagyon egyszerű. Kapcsolódik azzal az újságíróval, aki a hivatalos meccs programért felelős, és hát gyanítom, hogy én vagyok az egyetlen magyar újságíró, akit ismert, és megkért, hogy nem nyilatkoznék-e nekik a Walesi meccs előtt, mert náluk a programfüzetbe állítólag ez szokás, hogy az adott ellenféltől egy újságírót is megkérdeznek a meccsek előtt.
Milyen dialektusban zajlott a beszélgetés? Angol-angolban, vagy akár mindenki számára?
E-mailben.
És elvárta, hogy Walesi dialektusban írja neki, és ilyen értetlen 40 betűs szavakat írni? Mert elég volt neki a sima hóhangol.
Hát én maradtam a sima angolnál, a válaszoknál, úgyhogy remélem az megfelelő lesz, de azt hiszem át szokták fordítani a meccsprogramot Walesire is.
Akkor szerezzé. Tehát olyat szerezzé, mert azt jól ellenállt, hogy hogy néz ki az,
hogy te... Hogy nézek ki Walesül,
igen, meg hogy mondjuk hogy írják le Walesül a magyar labdarúgó válogatottat, az mondjuk nagyon érdekelne.
Hát amikor voltam a BL döntőn Cardiffban, ott ugye azért nagyon sok helyen Walesül is kint vannak a feliratok, és tényleg semmi köze semmilyen más nyelvhez, tehát hogy nem is az, amikor mondjuk nem beszélsz olaszul, vagy spanyolul, vagy németül, de azért így vannak mondjuk kiírások, amik úgy emlékeztetnek szavakra, hát itt nagyon nem volt.
Te beszélsz bármilyen jól is angol, mert nyilván ugye a családi okokból elég jól beszélsz angol, amit ők előadnak a saját nyelvükön, azt egyáltalán nem érted?
Hát nem, de egyébként nem is hallottam szerintem mindenhol folyékonyan beszélni.
És amikor Cardiffban volt és látod leírhatod, azokat megértetted, vagy most nem tudtad, miről van szó?
Fogalmam sem. De hát minden két nyelven van kiírva, de hát ha jól tudom, azért Cardiffban sem olyan magas a nyelvet beszélőknek az aránya, hanem azt hiszem, már nem is tudom, itt Észak-Cardiff az, ahol talán ilyen 30-40% beszélhet. De szerintem Cardiffban azért ez igen, jóval kisebb ez az arány. Hát nem tudok mit mondani. Az angolban is vannak olyanok, akikkel megszenvedek. Nyilván az északival kevésbé, legalábbis a Mancunian-nel, a Manchesterivel. Scouserrel, Liverpoolval ott azért néha adódhatnak gondok, meg a Jordival is, ez a Newcastle környéke. De mondjuk ezekkel nagyjából rendben vagyok, azért inkább a skóttal vannak problémáim, meg amikor Dublinban voltam, akkor azért az írre ott át kellett állni, kellett egy pár.
Te is kisfiad, ő melyik dialektus beszél az angolokból?
Szerintem semmelyiket. Hát legalábbis most még nem érződik.
Ő még mindenki tiszta angol?
Aha.
Az tök jó. De gondolom mind a kettőből, magyarból és angolból is abszolút perfekt.
Igen.
Akkor az eléggé fasz előnye fog indulni.
Na de, hogy egy kicsit futballról is beszéljünk. Ja. Hogyha már Anglia, ugye volt hétvégén egy Manchester United-Liverpool mérkőzés, ahol José Mourinho szakkommentátorként működött közre. De ugye azt is olvasni, hogy már be vannak neki pakolva a kis bőröngyei, és Madridba készül.
Te Madridot olvastad, egy másik embetűs várossal
hát egy is
hozta.
Hát én hozták? Az El Mundo nevű spanyol lap említette meg, illetve van egy El Chiringuito nevű, azt hiszem ez egy tévéműsor, ilyen tévéshow műsor, mert ez a Spanyolországban, meg Olaszországban még nagyon mennek ezek a, nem tudom, néha 3,5 órás tévéshow vasárnap este 11-től. Nem tudom, hogy ezeknek Magyarországon mennyire lenne, ezekre mennyire lenne kereslet, mint van ez a, nem tudom, az olaszoknál most szerintem a leghíresebb ez a Tiki Taka tévé, ahol a Mauro Icardinek a felesége éppen mindig elmondja az aktuális hasfájásukat, meg vagy összeveszik Antonio Cassanoval, vagy ilyenek. Tehát ez nekem nagyjából úgy, nem láttam még ezekből egy teljes adást, de gyakorlatilag ez nekem mindig is úgy tűnt, meg régen a Rájos összefoglalónak a stúdió része is, hogy ülnek az emberek, és akkor úgy keresztbe beszélnek egymáson.
Mi nagyon sokat néztük annak idején, még a Nemzeti Sportban, 1999-2000-ben, Novantesimo Minuto nevű futballshowt a Rájon, ami eleve indult egy olyan zenével, ami ilyen egyperces Erezd el a hajamat részé avanzsálódott, és akkor ott, amivel lehetett zörögni, akkor az alatt mi is zörögtünk ott a kis elbarikázott részünkben, és akkor a szomszéd szobában, hogy a Török Péter, arra máig emlékszem, és akkor így elcsendesedtünk, és egyszer csak ilyen stentori hang megszólalt a szomszéd szobában, hogy nem kérjük, akkor le is baltázott bennünket, de soha nem szólt. De lényeg az, hogy azon a Novantesi műtősön, hogy beszéltek a futballról, és közben néha megjelentek valami egészen elképesztő produkciókkal, különböző ilyen táncos nők, meg minden ilyesmi. És csináltak egy olyan futballshowt, ami legalább annyira szólt a nem futballról, mint mennyire a futball. Most már mondjuk egy ilyen 15 éve biztos nem láttam olasz futball összefoglalót olasz nyelven, meg olasz területről. De ők ugye alapvetően eleve más kultúrából vannak, tehát azt kérdezte, hogy mennyire működjön nálunk egy ilyen 10-kor, 11-kor kezdődő 3 órás futballsó, semennyire, akkor mi már alszunk, mert még akkor vannak ébren bőven.
Van ez a, nem tudom, hogy ismered, van ez a The Totally Football Show, és nekik van egy olasz külön kiadású Golazzo néven, ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek, angol nyelvű. Ott pont volt egy dedikált adás az egyik ilyen olasz tévéshownak, azt hiszem Il Processo néven futott, vagy majdnem, hát azt hiszem talán több mint 30 évig. És ez is ilyen 3,5 órás volt ott, viszont tényleg mindenki az mindenkiben volt. Sőt, ugye még azzal is vádolták őket, amikor ilyen új 3D-s technikával dolgoztak, hogy Mogyi is beleszólt az adás szerkesztésbe, tehát hogyha mondjuk Juventus-les volt, akkor kicsit megpiszkálták a grafikákat is, hogy azért ne tűnjön annyira lesrek.
Figyelj, nyilván így lehetett csak védeni a megvett bírókat.
Hát igen, de közben ugye ez az adás volt, hogy mondjuk mit tudom én, Berlusconi betelefonált, és akkor bejelentette, hogy hivatalos Kaka nem megy a Manchester Citybe. Vagy hát akkora nagy show volt, hogy tényleg nem akart senki lemaradni, meg hát elég gyakori volt az is, hogy valamelyik edzőt éppen elkészték a műsorba, és akkor az is fogta magát, és akkor betelefonált. Na de mindegy, Mourinho-ra visszakanyarodva, ugye most ő egyedre a szakkommentátori pályafutása a hangsúlyosabb, mióta menesztették Manchesterbe, ugye 2018 decemberében, ha jól emlékszem, pont egy Liverpool elleni meccs után. De annyit tudni, vagy amennyi biztos, hogy ugye őt a Lyon is kiszemelte magának, miután Silvinyót menesztették, és a Lyon elnöke azt mondta, hogy Mourinho nemet mondott neki, nagyon udvariasan beszélgettek, és hogy Mourinho-nak már megvan a következő csapata.
Ez nem tudom, tehát most, amikor beszéltünk tegnap arról, hogy akkor nézzük meg, hogy mi van ez a, egyébként szerintem a zseniális portugál edzővet, én azt gondolom, hogy azért egy dolog a módon, másik dolog a futballhoz való hozzáállás, és azért abban a 2010-es években hozzáfoghatóan nagyot azért kevesen alkottak összességében. Ezt szerintem el kell ismernünk mind a kettőnek. De mondjuk az elmúlt egy hónapban Mourinho-t, ugye nyilván Manchesterben már vannak, akik nosztalgiával gondolnak rá vissza, amit soha nem gondoltam volna. A Real Madridnál még inkább, különösen annak fényében, hogy Perez páros nyújtott lábbal rúgta ki, hiszen azért az akkori Real Madrid négy legfontos, talán legfontosabb játékosa nem volt jóba vele, ugye Ramos, Pepe, Casillas, Ronaldo 4-esből 4-est választod, vagy Mourinho-t választod, az egy elég egyértelmű döntés volt 2013-ban.
Igen, mondjuk Ronaldónak talán valamivel diplomatikusabb volt a viszonyad, de hát ugye
másik hálnak nem, most ugye
Casillas nagyon rossz volt a viszonya, ugye Pepét azért rakta ki, mert a Casillas oldalára, hát ugye Casillasnak az volt itt a fő problémája, hogy az El Clásicók előtt tényleg már ilyen háborús hangulatba hajszolt a madridiakat, és hogy ez a válogatott csapattársak között sem csapódott le jól, és azt hiszem Casillas felhívta Xavit, vagy Puyolt, hogy bocsánatot kérjen az egyik ilyen brutálisabb meccs után, és ez nagyon nem tetszett Mourinho-nak, és Pepe az oldalára. Most az, hogy Ramos-szal mi volt a baj, arra már nem emlékszem pontosan.
Pont most olvastam, követem idefelé a villamoson, hogy mi történt, meg mi van, tehát hogy ők négyen rosszul voltak vele. Ugye mára ez odáig, sőt, hogy a négyből egy van ott.
Hát igen, és ugye Casillas később ment el, ugye Pepe is.
Így van,
azért de tegyük hozzá, hogy Pepének és Ronaldónak ugyanaz az ügynöke, mint José Mourinho-nak, George Mendes. És azt is Mourinho szemére vetették, hogy túl sok Mendes klienst próbál odavinni a csapathoz, és hogy ezzel nem csak a tulajdonképpen a csapat erősítését szorgalmazza, hanem az ő saját maga a helyzetét is az öltözőn belül.
Ezt nyilván nagyon nehéz elbírálni. Tehát lényeg az, hogy ott ugye már ilyen Mourinho szellemét látják, meg ilyeneket írtak a spanyol újság.
Hát és azt is
és akkor ugye eközben volt szabad, ne feled, eközben ugye tegnap előtt, miután ugye Bayern leigszelt Augsburgban egy 92. percben kapott gól, úgyhogy előtte alsó hangon 5 meccslabdát elrontott. Utána jött talán Kült német portálon is láttam azt, hogy mi lesz Kovácssal és kilieg a nyakában címmel, nagyjából ilyesmi címes vonulattal. És bizony egyetlen, pontosan két edzőjelölt volt, az egyiken annyira nem lepődtem meg, az ugye Ten Hag volt az Ajaxtól, akinek azért van kötődés a Bayern Münchenhez, és őt ugye el is érték német újságírók, és azt mondta, hogy azért 50 éves, nem álmodik semmiről, de ha Bayern felhív, akkor biztos, hogy nem mondom ezt, ha meghallgatja. Tehát az egyik, és Mourinho a másik, aki, és talán mondjuk a Bild írta meg, ami ugye önmagában az, hogy bulvár újság megír valamit, az nem muszáj hitelt adni, viszont azért Bayern cuccokban talán a Bild a legjobban érdesült német lap. Ő írta meg, hogy bizony Mourinho is szóba kerülhet, különösen annak fényében, hogy már németül tanul. Én nem tudom elképzelni azt, bevallom, hogy ő most Münchenbe menjen, bár hozzáteszem, hogy megnézném, mert akkor azt hiszem, hogy a régi FC Hollywoodnak a sokadik hatványát érne nagyon gyorsan vissza. De szerintem a Münchenben nem érdemes edzőváltásról beszélni a következő egy hónapban, hiszen ott ugye mindjárt az elnökváltás novemberben, és nem vagyok biztos benne, hogy még a régi stáb a nyakába akar venni egy olyan kötelezettséget, hogy kiugja az edzőt, és aztán oda jön az új elnök, aki nyilván persze Hönes kijelölt utódal, és maga Hönes jelölte ki, de azt gondolom, hogy egy ilyet nem lehet bevállalni, hogy még a régi grémium hozzon valamit, de már az újnak írjon alá, ilyen szerintem nem lehetséges. És ezért én akkor azt gondolom, hogy a madridi visszavitel is egy meglehetősen érdekes.
Hát nem fog, ugye Madridból a Chelsea-be ment vissza, ahol tártkarokkal fogadták, ugye azt most már ezt érintettük, hogy Madridban nem biztos, hogy ez lenne a helyzet, hiszen ott nem csak ezt az állandó háborús mentalitást nehezményezték sokan, szerintem Florentino Perez talán pont nem, de magát a játékot is. Csak ugye volt egy ilyen cél, szentesíti az eszköz jellege az egésznek, hiszen akkor épp Guardiola Barcelonája volt a csúcson, és valahogy meg kellett törni azt az egyeduralmat, ami pár részben sikerült is vele, hiszen azért egy bajnoki címet meg egy kupát nyert, mondjuk BL pont nem. De a játékstílus is pont olyan, amit számon kértek rajta, ugye a Vádánót is kinyomta a klubtól, mert vele sem volt kifejezetten jóban. Mondjuk azt negatívumként Mourinho-nak fel lehet róni, hogy ő azért nem az, aki ilyen 3-4-5 éves építkezésekben szokott belevágni, vagy épp fél szemét a jövővel jövőn tartja, hanem minél gyorsabban, minél nagyobb sikereket elérni. Ez mondjuk szerintem Madridban nem feltétlenül jelent hátrányt, még akkor is, hogyha Mourinho most beszólt Solskjaernek, hogy olyan melót keres magának, mint Solskjaer, ahol 3 évig mondhatja azt, hogy a jövő csapatát építi, de hát nem fog ilyen csapatot választani, mert ez nem jellemzőre. És pont ez érzem a Bayern részéről is, hogy Guardiolával szerintem, sőt már előtte Henkesszel is elindultak egy bizonyos irányba, és szerintem Mourinho egy kicsit ettől eltérést jelentene. És nem tudom, hogy mennyire nehéz ezt mondani, hogy valaki defenzív edző, nem defenzív edző, hiszen nyilván minden edző próbálja a rendelkezésére álló emberanyagból kihozni a legtöbbet, és nyilván anno a Portonál nem játszott annyira védekező focit. A Chelsea-nél az első időszakában, vagy az Internél mondjuk ez volt a célra vezető az erőforrásait tekintve. A Real Madridnál meg pont az volt, hogy könyörgöm, játszom 3 védekező középpályás ebbe a csapatba. És nem tudom, hogy a Bayernnél mi lenne a
ami a Bayernnél, ugye van egy olyan kimondott dolog, elsősorban Rummenigge mondta ki, hogy a Bayernnek szüksége van egy saját stílusra. Olyat, amit mondjuk Guardiola idején játszott, vagy amit Heinkesnél játszott a 13-as BL győzelem idején, amikor ugye oda-vissza vert a spanyol csapatokat.
De ha azt veszik, bocsánat, szabad nem feled csak, hogy szerintem vannak különbségek, de azért Heinkes és Guardiola között nincsenek olyan égbe kiáltó különbségek. Tehát ez mind a kettő letámadással operál, mind a kettő
támadó lép. Szerintem Guardiola Mourinho nem egy csapat stílust alakít ki, hanem a saját stílusát viszi egy csapathoz, és a kettő között szerintem baromi nagy különbség. Igen. És én azt gondolom, hogy a Bayern jelenlegi kerete az nem feltétlenül alkalmas egy Mourinho féle játékstílus megvalósítására. És ugye az egy baromi nagy kérdés lenne, hogy 20 ember alkalmazkodjon egyhez, vagy egy alkalmazkodjon 20-hoz. És szerintem ezt Mourinho egóból sem engedi meg futballfilozófiailag sem tudja megengedni. És azért inkább ugye az, hogy a csapatnak kéne hozzá alkalmazkodnia. És nem tudom, hogy szükség van egy ilyen edzőre. Madridban viszont, és ezt akartam is már kérdezni, közben többször több mindent elmondtál, és a fele még meg is maradt a fejemben. Te mennyire érzed azt, hogy itt nem biztos, hogy csak arról van szó, hogy ki legyen a Real Madrid edzője, akivel sikeres lehet a Real Madrid, hanem részben arról is van szó, hogy ki legyen az az edző, aki biztosítani tudja Florentino Pereznek azt, hogy ő hatalmon maradjon.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye amikor Zidant kinevezték, akkor is arról beszéltünk, hogy ez azért részben ez egy elég demagóg lépés volt. Tehát az alapján, hogy Zidant választotta egy olyan embert, aki játékosként azért relatíve legendás státuszú volt, nem is feltétlenül csak a Realban töltött pályafutása miatt, az nyilván az ember valamiféle védettséget élvez, uh-huh. És hát aztán utólag el is mondhatjuk, hogy jól is sült el a kinevezése. Mourinhoval nem tudom, hogy tehát míg Zidane esetében lehet, hogy megvolt benne az egyszeri Madrid szurkolóban, hogy jó, hát azért vezetőedzőként nem nagyon bizonyított, de hát mégis a mi kutyánk kölke, adjunk neki időt. Mourinhonál nem biztos, hogy ez lenne az alap felfogás.
Ezt,
viszont, hogyha azt nézzük...
Ugye, mi az, amit még megnyert a Real ebben a szezonban? Persze, papíron még mindent. Ugye azért a BL-ben ez a rajt, ez a fényestől baromi messze van.
Hát igen, de tegyük hozzá, hogy ugye egy pontot szereztek két meccsen.
Igen, de még a Brügynek
is egy pontja, vagy a Galatának is egy pontja van, és a Brügynek meg kettő. Tehát azért, hogyha most megverik a Galatasarayt ma idegenben, akkor szerintem simán meg lesz a továbbjutás, ha kikapnak még akkor is meg lehet, akkor már azért elég necces lenne a helyzet a bajnokságban, meg ugye most kaptak ki először a Mallorcától, és talán egy pontra hátrány.
Igen, ugyanakkor ez a játék, amit egyre látni...
Igen, ezzel van a fő gond.
Ez azért aggasztó. Lehet azt mondani, hogy tele vannak sérültek, nyilván több sérültük is van. Lehet azt mondani, hogy amióta Kroos a Real Madridba igazolt, ennyire kedvetlennek én még nem láttam futballozni. De szerintem ennél sokkal mélyebbek a gondok, és lehet, hogy amikor egy két csapatot kellett átvenni, és tulajdonképpen motivációval feltüzelni, az jobban ment Zidánnak, mint amikor egyet az alapoktól fel kell építeni. És ugye ebben az építkezésben azért rögvest vannak olyan kötőelemek, amik baromira nem illenek bele az egész történetbe. Hiszen a nyáron Zidán volt az élharcos annak, hogy húzzon már innen a fenébe James Rodriguez meg Bale. Most pedig ott tartunk, hogy mind a kettő nem hogy kerettag, de gyakorlatilag számítani kell a játékára, amikor éppen egészségesek. Ugye Bale azért nem mehetett csak Kínába, mert Florentino Pérez utolsó pillanatban beszart a Asensio sérülését követően, és azt mondta, hogy ő már pedig nem engedi el Kínába, mert nem lesznek meg. Most milyen érzés lehet az egy edzőnek, akinek az önállóságát, az önálló döntéseit az elnök megvétózza, és azt mondja, hogy már pedig ezek itt maradnak, és dolgozol velük, és kussoljál.
Hát... Igen, de egyébként Zidane részéről sem érzem feltétlenül azt a hatalmas újító szándékot. Tehát, ez ha mondjuk mindenki egészséges lenne, akkor Real Madrid kezdőcsapata mondjuk a 3 évvel ezelőttihez képest, lehet, hogy csak a kapus poszton és mondjuk Ronaldo posztján lenne más.
Hát ez ugye azt is jelenti, hogy 3 évvel öregebb lett az a csapat, ami akkor sem volt a világ legfiatalabbja.
Így van, tehát akkor szerintem ugyanúgy Modric, Kroos, Casemiro neki az alapközépályája.
Oké, ebbe Casemiro még mindig nem öreg.
A Benzemának bérelt helye van, de hát ez is valahol azért érthető a keretet elnézve.
Egyébként talán pont a Márka írta azt, hogy mondjuk Ramosszal, Marcelóval, és nem is tudom ki volt a harmadik.
Még Baran Carvajal ugye
nem, idősebb csávó volt, nem tudom ki volt a harmadik. Ellentétben Benzema, a Modric előtt. Modric a harmadik, ellentétben Benzema az, aki legjobban tud dacolni a korával, és nem egy ilyen késői 30-as kiadásnak tűnik a pályán szemben a másik hárommal.
Aha. Szóval Zidane-ban se érzem azt a nagy újító szellemet. Egyrészt, másrészt azért, amikor átvette a csapatjátéket, akkor sem volt az éppen zökkenőmentes, hát ez most már talán 7 hónapja volt. És azért 7 hónapja ez nem sokat változott, és nem hiszem, hogy lehet az a félreértésünk, hogy ő ne látná, hogy szerintem tiszta van vele, hogy mi a baj, csak egyelőre nem úgy tűnik, hogy ő ezt képes lenne megoldani, és inkább szerintem ez az, ami a riasztó madridi szempontból, hiszen mondom, egészen a Mallorca elleni meccsig veretlenek voltak, hogyha jól emlékszem.
Van sem, igen. De tét meccsen nem. Hiszen ugye azt a PSG-t...
Igen.
Kaptuk egy
igen.
Olyan PSG-t, egy pofot, amelyikben csak a Neymar nem játszott, Cavani nem játszott, és Mbappé nem játszott. Az a PSG simázta le úgy a Real Madridot, hogy a Real Madrid jó 10 év után először tudott le úgy egy tét meccset, hogy még csak kapura lövése sem volt.
Tehát, hogyha hozzávesszük ezt, hogy pár éve volt egy január, amikor Zidane kirúgása az elkerülhetetlennek tűnt, és nem rúgták, és BL-t nyert, akkor persze lehet azt mondani, hogy adjunk neki időt, de hát a Madrid az pont nem az a csapat, aki bárkihez is nagyon ragaszkodna, hiszen Henkes BL győzelm után távozott, Capello bajnoki cím után távozott 2-szer,
Ancsi, és megtörtént. Talán lehet, hogy BL győzelm után?
Nem, utána maradt még egy szezont.
Most
nem emlékszem, hogy Del Bosque talán nem BL győzelem után távozott, de amikor távozott, gyakorlatilag az sem indokolta semmi, hogy ő neki mennie kellett volna.
Bicsit, ne is az ilyen nagy távlatokban nézzük, hogy a legsikeresebb edzőket soroljuk fel. Vegyük az elmúlt bő egy évét a Real Madridnak. Azért az alapján elmondható, hogy Zidánnal szemben sokkal, de sokkal nagyobb a türelem, mint mondjuk az előző két Real Madrid edzővel szemben volt.
Miközben nem vagy benne biztos, hogyha a győzelmi mutatót nézzük, az jobb, mint Solari-é.
De ugye kezdjék Lopetegivel, akinek az edzői karrierjét azt tulajdonképpen a Real Madrid tette tönkre.
Hát,
még ha ez lehet, hogy erősen, meg ő maga is. Mert hiszen ugye azért a Lopeteginek, én azt gondolom, hogy nem kellett volna Real edzőnek.
Hát nem tudom, de ez jól látettek a spanyol válogatottnak is.
Ez így van, annak is látettek, Lopetegi karrierjének is látettek. És a, ugye az előzmények fényében, hogy az ostobái bejelentették a VB alatt, hogy Lopetegi a VB után a Real Madrid vezetőedző lesz, azok után októberben a tengerig rúgták körülbelül Madridba. Majd jött Solari, aki talán márciusig maradhatott. Oké, interimként kezdte, aztán belekerült egy olyan spirálba, hogy na, hát próbáljuk meg vele akár végleg.
Nem, azért volt, azért kapott szerződést, mert azt hiszem a spanyol bajnokságban talán csak 3 hónapig lehet átmeneti. Tehát talán mindenképpen véglegesíteni kell, és ajánlani kell nekik egy szerződést. De nyilván az, hogy addig nem találtak egy edzőt, vagy nem egyeztek meg valakivel, az azt mutatja, hogy valamiféle bizalom talán mutatkozott az irányába.
De éve szület is márciusban hús.
Igen.
Megkérték, hogy ugyan már fáradjunk el jobbra. És utána jött Zidane, aki azért nem csinált csodát az előző szezon végén sem. És ebben az idényben sem egyelőre. Igen. Csoda az lesz, hogyha a Real véletlenül nem jut tovább egy olyan BL csoportból, amiből azért máskor akár 6-6-tal is tovább mehetett volna.
Igen, és tegyük, az is szerintem beszédes, hogy tegnap Ramos a BL sajtáján arról beszélt, hogy a végsőkig kitartanak Zidane mellett, és szerintem volt egy olyan megjegyzése is, hogy hát, hogy lehet, hogy nem ártan eloszlatni a bizonytalanságot és a vezetőségnek azt mondani, hogy Zidane az idény végéig marad. Na most ez...
Te ilyen kijelentést mersz ez szerintem... várni Pereztől? Ez és annak nem. A betartását is mered várni Pereztől? Mert azért ez az...
Nem.
Akkor már most reggel meg lehet kérdezni, hogy miért szokott tőlem kérdezni mindig alaptalan, hogy Atiska, be vagy te baszva?
Pont azért, például Manchester United részéről volt hasonló Solskjær kapcsolatban, amikor sokkal rosszabb helyzetben vannak.
Aha.
De ez nyilván szerintem Ramos részéről lehet, hogy egy üzenet is volt, hogy Zsozét azt nem feltétlenül szeretnénk. De hát nyilván nem a játékosok szava dönt.
Pont ezt akartam kérdezni, meg mondani, hogy mennyire furcsa az, hogy ma már többször azt lehet hallani, hogy az játékosok választják meg a tulajdonképpen a főnöküket. És nem az van, hogy basszus, ez egy társaság, ez egy gazdasági vállalkozás, és fölülről nevezik ki, hanem tulajdonképpen alulról nevezik ki. Tehát már a Juventusnál is volt, hogy megkérdezzük Ronaldot, mit szólna ahhoz, hogyha ez is ez lenne az edzője. Beszélünk a kulcsjátékosokkal, hogy őt szeretnénk ide, és majd ők megmondják, hogy elfogadják-e. Mennyire furcsa már az, hogy a játékosoknak mondjuk egy 20 évvel ezelőttihez képest sokkal nagyobb szavuk van egy-egy edző kinevezésénél, mint arra mondjuk fiatal újságíróként bármelyikünk is gondolhatott volna.
Szerintem ez azért is van, mert a legtöbb játékos, hogyha mondjuk egy jó futballistára van szó, aki alapember a csapatban, mondjuk a 30-as évei elején jár, és úgy gondolja, hogy egy olyan edző jön, aki esetleg fiatalitásba kezd, akkor teljesen tisztában van azzal, hogyha ez nem jön össze, ő úgyis tovább fogja húzni, mint az edző. Akkor legfeljebb ki kell húzni 3-6-8 hónapot, az edző szépen belebukik abban, amit próbál csinálni, és akkor utána megy minden a régibe.
Még 1980-as években jelent meg, ugye azóta már meghalt a szerző, ugye Molnár Tibor, akit a Totó király néven is lehetett ismerni, és részletesen leírta a Totó király című könyvében, ugye, hogy a bundákat ő hogy szokta megoldani.
Aha.
Amivel ez, és akkor írta, hogy ugye legkönnyebb volt az olyan másodosztályú csapatoknál a bundát megszervezni, ahol volt pár ilyen idősebb játékos, aki úgy fogta föl, amit te is most mondtál, hogy hadd mondja az edző, elfér, nyerünk pár meccset, aztán tök jó lesz, utána eladunk párat, és Lubickóval tudom, az edzőt kirúgják, jön az új, azzal ugyanezt megcsináljuk. Jó, nyilván ez most itt nem igaz, de az kétségtelen, hogy ez a fajta filozófia, sajnos, hogy ez a hadd mondja, elfér filozófia, ez egyre erősebben ott van a játékosok kezében, mert tudják, hogy amit sokszor nem érzünk, hogy lenne mögött a valós tartalom, és mégis vagy egy embert könnyebb kirúgni, mint egy csapatot.
Persze, de szerintem Ramos része inkább arról van, hogy ő explicite nem akarja Mourinho visszatérését, és
nem röhögné is.
Nyilván, mivel rákérdeztek nála, azért úgy gondolta, hogy ezt nyilvánosan is jelezheti az álláspontját.
Egyébként ezzel kapcsolatban... el tudod képzelni azt, hogy Mourinho mondjuk 2020 júniusával bezárólag leül a Real Madrid kispadján?
Hát el tudom képzelni, szerintem nem lenne egyébként, nem feltétlenül lenne egy gyümölcsöző visszatérés. Amellett, hogy egyébként kifejezetten rosszul jön ki szerintem most az a Real Madridnak ez a gyengélkedés, hiszen ha azt veszük, a Barcelona és mondjuk az Atletico Madrid sem kelti azt a csúcsajáratot együttes benyomását. Tehát hát itt egészen, hát ha nem is kényelmes, de azért szép előnyt össze lehetett volna szedni itt pár forduló alatt
mondhatni
is.
Mondhatni azt egyébként, hogy a klasszikó elhalasztása tulajdonképpen a színvonalas futballnak tette a legjobbat, és nem valamelyik csapatnak?
Hát nem tudom. Nekem az egészet nem tudom követni, hogy most a versenybizottság hozott egy döntést, hogy mi a dátum, de most visszadobta a Reálnak meg a Barszának, hogy döntsék el, vagy hogy gondolják át, vagy nézzék meg.
Ugye december 18-a volt.
Azt sem igazán értem, hogy az Espanyol akkor miért játszhatott otthon, hogyha annyira feszült lenne a helyzet. Tehát, hogyha vendégszurkolókat féltik, akkor legyen az, hogy ne legyenek vendégszurkolók. De...
ennek én sose voltam hívő.
De... na mindegy. Ez egy bonyolult történet. És mi a garancia arra egyébként, hogy december 18-ig rendeződik a helyzet?
Nyilván semmi, nincs garancia. Ugyanakkor azért ez a klasszikó, az talán lehet, hogy akkor már két jobb formában lévő csapat meccse lesz. Vagy... másik oldalról előfordult az is, hogy két ilyen hullafára csapati, amelyik azt alig várja, hogy legyen egy hét szület, és hagyjatok minket békén.
Hát de most lesz nekik egy kis szünetük.
Már mikor?
Hát most ezzel kimarad az El Clásico, nem?
De hát azzal lesz jó, úgy lesz szünetük, hogy ugye játszanak most.
Hétközben. Aztán nem tudom, hogy mi lesz jövő héten hétközben, mert például tudom, hogy Angliában van Liga Kupa.
Spanyolországban a spanyol kupa az sokkal később.
Igen, azt tudom, csak hogy nincs hétközi forduló.
Azt nem tudom. Ugye a spanyol kupa az, amikor első osztályú csapatok decemberben fognak bekapcsolódni, de a spanyol szuperkupában résztvevő négy csapat az már csak januárban.
Igen, mert ugye a szuperkupa is ról sem tudni még Spanyolországban pontosan, ha jól emlékszem, hogy az hol és...
azért a latin hagyomány az olaszról se tudni sem.
Hol és mikor lesz.
Utána hol meg vagy valamelyik arabok a szemben.
Meg ugye azt se tudni, hogy nem is tudom, valamelyik meccset, már nem tudom melyik meccset, Atletico vagy Villarreal, valamelyik meccset Miami-ba tervezik, még azt se tölte, tehát azért a versenynaptár megszervezését tekintve a La Liga szerintem egy gyakorlatilag egy vicc. Főleg, hogyha mondjuk a némethez vagy az angolhoz hasonlítod, ahol gyakorlatilag megvan már az egész szezon, csak annyi, hogy Angliában...
Na, összehetem a németeket, de...
vagy januárig van meg?
Most csak januárban, meg ugye a németek mindig úgy csinálják, hogy ilyen 6-8, tehát három etapban tervezik meg az egész szezonnak a menetrendjét. Tehát most már megvan, 2019 végéig az órára lebontott program, hogy nyilván tudják azt, hogy melyik csapat hol tart a nemzetközi kupában, tehát kinek mikor kell vasárnap, adott esetben hétfőn játszania. De a januári program az, tehát a januártól még azért nyilván nincs meg, hiszen nem is lehet meg, mert január még meg lehet, de február már nem, hiszen ott nem tudod, hogy az Európa Ligások mikor meg hogyan játszanak.
Hát igen, az angoloknál meg ugye az esetleges FA Kupa újrajátszások befolyásolhatják
hát annyiban most ezzel muszáj vitatkozzak, hogy az FA Kupában ugye eltörölték az újrajátszást.
A negyedik fordulót, nem?
Negyed döntőig.
Negyed döntőig?
Úgy tudom, hogy csak a negyed döntő.
Visszatérve a spanyol szuperkupára, ugye
lehet, hogy rosszul is fogja,
azt hittem, hogy ez erre még válni kell, de nem, ez most már négy csapatos szuperkupa.
Így van.
Azért mondtam,
hogy négy.
Mi értelme?
Semmi.
Ami tudom, hogy mi értelme van, az, hogy nem Spanyolországban fogják játszani, hanem vagy nagyon nyugaton, vagy nagyon keleten. Mert miért ne?
Ugye ez is egy teljesen amorf versenynap. Ebből a szempontból még egy német versenynaptár, vagy egy angol versenynaptár sokkal következetesebb és kiegyensúlyozottabb. Ugye Németországban is, Angliában is a szuperkupa, amit mondjuk ugye Angliában ifotunk, akár Community Shield-nek is, jelenti az idényrajtot.
Így van. Curtain Razor, ahogy szokták mondani.
Igen, utána Németországban ugye lejátszák a kupa első fordulóját, Angliában meg elkezdenek futballozni a bajnokságban.
Igen, hát Spanyolországban meg ugye két meccses volt, most már tavaly már egy meccses volt a szuperkupa.
Így van.
És nem is feltétlenül az idény megelőző. Igen,
hogy milyen lesz.
Tehát mindig van, hogy augusztusban volt valamikor.
A bajnoki rajtelőt szokott lenni. Igen. És ugye a németek angolok futballoznak, egy meghatározott rend szerint az FA kupába is, meg a bajnokságba is, Liga kupába, és a németek futballoznak egy meghatározott rend szerint a német kupába, a bajnokságba szuperkupát letudják, és ekközben a spanyolok meg idén beleújítanak teljesen értelmetlen a spanyol kupa lebonyolításába is. Tehát nem elég, hogy össze-vissza kezdnek el bekapcsolódni a csapatot, tehát még az első osztályi csapatok sem ugyanakkor kapcsolódnak ugye a kupába. De most megszüntették.
Az olaszoknál is így van.
Ott lépcsőzetesen így van. De ugye megszüntették idén a spanyol kupába az oda-visszavágós rendszert, egyetlen egy fázisban van oda-visszavágó az elődöntőben, a többi az mindegy meccsesen dől. És ezt a kupasorot ezt lejátszák úgy körülbelül, hogy áprilisra marad a döntő, de januárban lépnek pályára először a legnagyobb csapatok. Tehát ugye borzasztóan sűrítik.
De én is emlékszem olyan egyébként, hogy Spanyolországban volt olyan kupa döntő, ami április, mint a 20-a, 20-a, akárhanyadéka volt, de szerintem volt olyan spanyol kupa döntő, ami meg a BL döntő után volt.
Volt, igen, és most áprilisban lesz nagyon döntő.
Hát most kénytelenek, mert ugye EB lesz.
De az nekem így is nagyon hosszúnak tűnik egyébként a szezon. Tehát az, hogy ugye lesz EB, június 10,
igen.
Nem tudom, hányadikán kezdődik. 11-2-nél nem lehet később, az biztos.
Biztos, hogy nem, igen.
És a BL döntő, szóval, hogy mikor van?
Nem tudom.
Május 30.
Aha, ez is jó késői.
Európa Liga döntő május 27.
Aha, igen, szerda szombat.
Tehát ott ugye Gdańsk és Istanbul a két helyszín. Az UEFA apparátus ezt szépen megválasztotta magának, hogy gyakorlatilag előbb eljutózik egyet Lengyelországban, majd elmegy Törökországba. És aztán utána lassan meg is lehet kezdeni a szétrajzást a különböző EB helyszínekre.
Igen.
Tehát azért ebből is látszik, hogy ez a 2020-as EB az nem az, hogy irgalmatlan mennyiségű felkészülést biztosít előtte a csapatoknak.
Hát nem, főleg azoknál, ahol BL döntősök.
Tehát ha belegondolsz abba, azért mondjuk egy angolos, elsősorban Angliában
spanyol. Június 12 a kezdés.
Akkor egészen jó. Nem lesz a BL döntő, és az EB rajta között nem lesz két hét.
Hát nem. De, már nem mit akartam mondani.
Na, azt nem tudom.
Igen, hogy még visszatérve egy kicsit a Realra, tehát ugye a Galatasaray-en játszanak. Nyilván most lövöldözhetjük ezeket a kliséket, hogy az isztambuli pokol, meg biztos a pokoli hangulat lesz, de azért
a... Basszus, ezek a csapatok mind játszottak.
Persze, hát nem is tudom hányszor játszottak.
Elcsépelt frázisok, ami mögött nincsen feltétlenül valós tartalma. Ramos oda megy tizedszer meg lehet Isztambulba. Hát mitől szarja össze magát? És miért?
És hát ugye amit összeszarhatna magát, az a Galatának a formája, de hát attól sem. Mert azt hiszem, hogy ötödikek a bajnokságban talán.
Ott azért a három török
élcsapat. Pár lemaradva.
A három török élcsapat szépen fejre van állva, hogyha nagyon csúnya magyarsággal akarom mondani Törökországban. Szerintem egyik se dobogós.
És ugye a Galata az még gólt sem szerzett a BL-ben. Ugye volt egy 0-0-ája Brüsszel, meg azt hiszem 1-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől.
Az volt az otthoni meccs.
Ha jól emlékszem. És hát a bajnokságban is azt hiszem 8 forduló, 9 gól, vagy valami ilyesmi. Ugye elment a török gólkirály Mbaye Diagne pont a Brüsszhöz, ha ismerős a neve, akkor ő az új ember az Újpestben is játszott.
Ez milyen karrierív?
Igen, és ugye Falcaoval pótolták, csak Falcao meg megsérült. Ugye valószínűleg nem fog ma játszani, sőt, az szinte biztosra vehető, hogy nem fog játszani. Úgyhogy ilyen szempontból a Real Madridnak ez nem egy akkora kihívás, tehát nem tűnik egy olyan veszélyes banánhénynek, amin el lehet csúszni. De aztán lehet, hogy pár órával később majd...
Láttad a mai BL meccsek párosítását?
Igen.
Láttál már ilyen gyenge 8 párosítást BL-ben? Máshogy kérdezem, van-e olyan meccs, amire azt mondod, hogy felkapod a fejed, és ezt meg akarod nézni, sem nagyos futballszurkolóként ebből?
Nem igazán.
Ezt nem tudtam, amikor tegnap nézegettem.
Hát olyan, hogy amire azt mondom, hogy mindenképpen olyan nincs. Most névek melyik a legerősebb? Atletico Leverkusen?
De hát az a két csapat összesen a kit érdekel kategóriája, hogyha a magyar átlagszurkolót nézed. Egyben is távol.
Taktikai meg egyéb szempontból a City, Atalanta is érdekesnek ígérkezik, de...
Normális körülmények az, hogy 5-0 is lehet.
Igen.
Tehát, akkor már inkább tényleg várom a holnapot. Azért egy Dortmund-Inter lesz holnap, az biztos, azt tudom, hogy érdekel.
Aha.
De tényleg ez a mai nap, hogy meglátom, hogy Jézusom, ezek milyen meccsek lesznek?
Ugye lesz egy Ajax-Chelsea.
Hát az is holnap van, szerintem.
Ugye, mondjuk én az Ajaxot nem láttam a bajnokságban játszani, de hát, hogy valami végszor, hogy még veretlenek ebben az idejében minden sorozatot tekintve.
A bajnokságban egészen biztos, mert 11 forduló után van
a 6 pontosak.
Ott 9 győzelem, 2 döntetlen van a bajnokságban. Ugye a kupát, azt viszont még nem estek ki.
BL-ben 6 pont.
BL-ben 6 pontosak, akkor igen. És tegnap még az Ajax 2 is nyert, ahol a másodosztályban 4-0-ra az Utrecht 2 ellen. Úgyhogy az ilyen... Ez elég széles alapokon nyugszik most minden.
Egyébként a Mourinho-ra még visszakanyarodva egy utolsó pár perc erejéig, hogy, vagy nem is Mourinho-ra, hanem az, hogy ugye azért ne feledjük, hogy Massimiliano Allegri-nek sincs csapata. És hát őt azért nem...
De Allegri-t tudod, kivel kapcsolatban
láttam? Hát a United-del kapcsolatban írták, de én nem vagyok benne biztos, hogy a United-nél edző... Nem vagyok benne biztos, hogy Solskjaert idény közben kirúgják. Eljöhet ez a pillanat.
De nem vagyok... Unitednél szerinted milyen filozófia mozgatja most a klub vezetőit?
Jó kérdés, hogy a papíron az újjáépítés, de Ferguson távozása óta próbálják újraépíteni a
csapatot. Azt mondom, ez hányadszor ez a jelszó?
Több mint 6
éve. Most az ember anyag megvan hozzá.
Most már a tényleg újraépítjük a csapat fázisában vagyunk, hogy eddig nem csináltuk jó, de most már tényleg, és hogy nyáron is megszabadultak egy csomó ilyen vadhajtástól, vagy nem létszámon felüli játékostól, igaz, hogy nem sikerült annyit erősíteni, de hát azért fontos posztokat
azért annyira erősítettek, meg. Amennyire gondolták pénzt, ha nézzük.
Igen. És hát megy ez a blabla Ed Woodward részéről, hogy igen, elszúrtuk az igazolásokat, de hogy
mikor láttál legutóbb ennyire szürke Manchester United?
Ne higgyék azt, hogy a klubvezetőség az azt szól bele az átigazolásra, igenis ezek szakmai alapon történnek, blablabla.
De most azt mondom, hogy mennyire láttál legutóbb ennyire szürke vagy jellegtelen Manchester United, mint ami ebben a szezonban eddig van?
Hát jó kérdés, hát annak az elmúlt években biztos volt hasonló. Hát lehet, meg azért Mourinho alatt sem feltétlenül játszottak fényesen. Nyilván egy United szurkolónak biztos fájó volt látni, hogy milyen defenzív felfogásban lépett pályára ez a csapat, és hogy...
Most a Liverpool meccsre beszélsz.
Igen, és hogy a legnagyobb riválisa ellen ennyire beszorult, de azért azt is hozzá kell, hogy ez volt a célra vezető taktika, és ennek köszönhetően majdnem meg is nyerték a mérkőzést. Tehát ugye volt egy védelmi kihagyás a végén, amiből ellene kiegyenlített, de mondjuk valamilyen szinten azt is mitosznak tartom, hogy aki nosztalgikus emlékszik vissza, hogy Alex Ferguson a nyílt sisakos támadójáték a közel 3 évtized alatt végig, azért ez szerintem nem teljesen így volt, de nyilván a két csapat az nagyon-nagyon kontrasztos most, a Liverpool meg a Manchester United. De ahhoz képest, hogy mit vártak az emberek a meccsek előtt, szerintem ahhoz képest még döntetlen egy egész tisztes eredmény is, amellett, hogy volt benne némi videóbírós hisztéria is, szerintem joggal, de most nem tudom, hogy erről beszéljünk-e, vagy ezt majd később szeretnéd.
Beszélj nyugodtan a videóbíról, mert ezt úgy is szoktam szeretni.
Hát ugye itt az volt a fő probléma, hogy Manchester United gólja az úgy született, hogy Lindelöf helyek szerint szabályosan, vagy szabálytalanul lépett oda Origi-nek, és a labdaszerzésből megint a United, James középre adott, Rashford berúgta közelről, blablabla, bla, 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 volt egy kis videózás, mert ugye itt az volt a kérdés, hogy szabálytalanság történt-e Origivel szemben, mert akkor el kell venni a gólt. Volt némi videózás, és aztán azt úgy döntöttek, hogy nem történt szabálytalanság. Szerintem történt. Most az, hogy Origi egy kicsit rájátszott, az szerintem azt a tényt nem teszi semmisé, hogy szabálytalanság történt, és hogy ott sem volt a labda Lindelöf közelében. És hát ugye Atkinson, a játékvezető Martin Atkinson meg sem nézte a pályaszéli monitoron a szituációt, és ha minden igaz, meg nem mondom, PG-mol, vagy mi a neve a profi játékvezetők szervezetének Angliába, de azt az utasítást adta a bíróknak, hogy ne használják ezeket a pályaszéli monitorokat, mert ezzel is csak megy az idő. Van egy ugye, videóbírós központ, Stockley Parkban, majd azok szólnak, hogy az volt, vagy sem, de ha lehet, akkor tartózkodjanak a pályaszéli monitorok megnézésre, ami szerintem iszonyatos nagy baromság. És ami meg találgatás, mert erről cikkeztek pár helyen, hogy a központi videóbírósok, meg az ilyen nagyobb horderei döntéseknél nem nagyon szeretik felülbírálni a bírót. És hogy nem hajlamosak.
Én ebből a szempontból...
Ami szerintem egy nagyon hülye felfogás.
Azt mondom, hogy így van, de az is biztos, hogy benne van a bírókban, hogy ez a holló-hollónak nem válja ki a szemét, vagy a mi kutyán kölykére vigyázzunk, mert mi is bírók vagyunk, tehát hogy nem akarnak egymással okvetlenül konfliktusba keveredni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ettől kéne tudni függetleníteni magukat ezeknek a nagyszerű játékvezetőknek. Majdnem mondtam az őszinte véleményet róla, de jobb, hogyha nem. És nem ártanak okvetlenül egymásnak. Ott ez nem arra való, hogy ácsnak vagy nem ácsnak. Tudja jól mindenki, hogy ebbe a tempóba, meg ilyen bekamerázott világban nem lehet mindent észrevenni. A kamera mindent észrevesz. Amikor ad a meccseket, főleg még egy angol bajnokit alsóban volt 15-16 kamerával, ott nem nagyon tudsz olyan dolgot végrehajtani, amit ne látna valaki. És ha lát valaki, azt előbb-utóbb meg is mutatják. És ebben az esetben viszont akkor el kell dönteni azt, hogy basszus, elfogadjuk azt, hogy van videóbíró, ami azt hivatott segíteni, hogy a mi munkánk hiba faktorát csökkentse, ez az egyik verzió, szerintem ez lenne a helyes verzió, hogy van egy videóbíró, ami azért van, hogy lehetőleg a legnagyobb ökörségeinket küszöbölje csak ki, egyébként meg okosabbak vagyunk, mint a gépek. És sajnos Anglia ebből a szempontból szerintem a legrosszabb példa, mert ott túl nagy a játékvezetők egója ahhoz, hogy belássák, hogy basszus, ez nekünk egy
ma. Nem vagyok benne biztos, hogy a játékvezetők egójáról van szó, vagy ennek a PG-mól vezetőjének az egójáról.
Lehet, hogy arról tök mindegy, majmok mindegy. És ugye azért a Bundesliga-ban legalább bejöttek odáig, hogy megnézik a bírók. Persze, ha megnézik, utána is képesek ordas nagy ostobaságokat összehozni. Tehát azért ott is volt olyan jelenetsor, nem olyan régen, nem tudom megmondani, hogy melyik meccset, amikor nem egy labdányival volt kint a labda, de inkább többen és gól lett az akcióban, és az a hülye bíró nem látta, hogy kint van a labda, pedig ki lehetne, hogy itt van kint a labda, ezt nézte ökör, de nem tovább engedte gól izé. És nem látta a felvételen se, vagy nem akart látni a felvételen se. Tehát nem tudom, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy ezt elfogadják, hogy basszus, ez vele jár olyan munkának.
De szerintem ez egy kicsit szembe is megy az IFAB, az, aki a labdarúgás szabályalkotás történek a protokolljával is. Ez, hogy arra azt mondják, hogy ha lehet, ne nézzék meg a pályaszéli monitort. Egyrészt, másrészt az, hogyha legalább ránéz a pályaszéli monitorra a játékvezető, az is mutat egy kicsit, nem tudom, tehát hogy kicsit jobban alátámasztja a döntését, bármilyen döntést hoz. Ez egyik, a másik, itt megint eljutottunk az, amire már beszéltünk nagyon sokszor, hogy ezért nem ártana, hogyha ilyenkor kihangosítanák a headsetjét, és legalább mondaná annyit 3 másodpercben, miközben megy vissza a kezdőkörhöz, hogy megnéztük, szerintünk nem volt szabálytalanság.
Tudod, mint gondolkoztam még, hogy a videóbírós szituációkkal kapcsolatban, hogy nagy általánosságban a média mekkora nyomást helyez a bírókra, és ezt ők hogyan képesek kezelni. Hogy mennyire akarnak ők megfelelni az ellenség, hogy basszus, itt a technika, mondja a média, használjátok is, és jól használjátok, mert az a lényeg, hogy tiszta körülmények között legyen meg a játék, és ezzel szemben van a bírói felfogás, Amiben tudod, hogy benne az, hogy basszus, a hiba az a bírói munka része, akkor engedtessék meg, hogy hibázzunk. Uh-huh. Hát, hogy mennyire ütközik ez egymással?
Hát nem tudom, nyilván a médiának hiba lenne azt feltételezni, hogy a videóbíró bevezetésével minden hiba az azonnal eltűnik a futballból.
Hozzáteszem, hibátlan média sincs, tehát mi is hát hibázunk éppeneget a saját dolgainkba. Valami tehát azt mondom, hogy beismerjük, de... valami meg úgy marad.
Lehet, hogy illúzió volt, vagy naivitás volt azt feltételezni, hogy ez minden vitás kérdést megold, vagy a legtöbben.
Aha.
Úgyhogy nem tudom. Ezek annyira adjunk vissza még a Bayern Münchenhez, mert lassan lejár az időnk. Na. Mourinho.
És ha te mondod azt, hogy kanyarjuk vissza a Bayern Münchenhez, akkor nagy baj van, és van nagyon nagy hülyeséget fogsz kérdezni.
Hát nem csak, hogy ugye most így Mourinho volt a fő csapás irány az adásunkban, akkor azért a Bayernhez is térjünk vissza, hogy akkor úgy gondolod, hogy Kovácsnak az elnök váltásig mindenképpen van ideje.
Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Ugye mi lesz még az elnök váltásig? Van két BL meccs, ugye Olympiakos oda-vissza, meg benne van a Dortmund, az biztos, hogy az november 9, és aztán utána lesz a válogatott szünet, és akkor nyilván van az elnökváltás. Én azt gondolom, hogy addig szerintem biztos a helye. Utána nem tudom megmondani, hogy mennyire biztos, nyilván függ attól is, hogy mi történik addig. Ami 100%-nék, hogy Kovács a második évet húzza a Bayern kispadján, és konzisztens előrelépése a játékban nincs. Tehát vannak olyan meccsek, mint a Tottenham elleni 7-2, pozitív oldalon, és vannak olyan meccsek, mint a Hoffenheim vagy az Augsburg elleni a legutóbbi kettő bajnoki. Az sokat elmond a Bayernről, hogy a legutóbbi négy tét meccsen rendre kapott két gólt, ilyen 15 éve nem volt.
Uh-huh.
Az is sokat elmond, hogy 8-9 éve nem kezdett ilyen rosszul bajnokságot, mint most.
Azt hiszem Klinsmann alatt.
Nem, az azt hiszem egyel később volt már. Klinsmann az onnan van, hogy a Klinsmann alatt kaptak legutóbb ennyi gólt egy idő után.
Uh-huh.
És szerintem Kovácsnak részben nincsen összerakott csapata, részben pedig nagyon rosszul bánik az elégedetlen játékosokkal, vagy boldogtalan játékosokkal, hogy fogalmazok. Elsősorban persze Müllerrel, aki mellett most már meccsről meccsre szimpátia tüntetés zajlik. És Kovács ebből a szempontból meg elmegy a rosszabbik irányba, és a Dafke azért se csinálom azt, amit ti akartok. De ott megy, mert kinek fájt volna az, hogy az Augsburg meccsen nem is tudott volna jó döntést hozni már Müllerrel kapcsolatban. Tehát, hogyha játszik, akkor azt mondják rá, hogy mert engedett a közelési nyomásának, ha nem játszik, akkor meg azt mondják, hogy kitadassát fassága mellett. Szerintem egyik sem volt szentség, de ő magát hajszolta bele ebbe a negatív spirálban. Nem lett volna szabad azt mondani, hogy nálam Müller egy vészmegoldás, tehát ilyen nincsen. Thomas Müller 30 évesen nem lett vészmegoldás a Bayern Münchenben. Pont. Ugyanakkor nincs összerakott csapat, és ez ugye most még nehezebb lesz, mert akit Kovács a védelem vezérének szánt, az most úgy erre az idejére kiszállt a futballból.
Én azt gondoltam, hogy
Niklas Züle.
Hogy ugye ráadásul Niklas Züle, ami most nagyon rossz indulatú lesz, tehát Uli Hönes azt mondta, hogy Niklas Züle lemarad az Európa-bajnoksággal is.
Ez pont. Ez így, nincs mit csinálni.
Most mondom, hogyha rossz indulatok ennek lennék, attól még a Bayernbe visszatérhet márciusba.
Nem tud.
Tudom, csak viccelődök, mert ugye sokat beszéltünk erről, hogy a Bayern és a válogatottban mennyire szeretik elengedni a játékosokat. Na de, hogyha a válogatottra nézzük, akkor kik lesznek azok a belső védők, akik elmehetnek a 2020-as EB-re, mert ugye a 2018-as VB-re meghívott belső védők közül, ugye három az kiesett. Mert ugye
Bayern egyszerűbben megszólva a történet,
hát,
ott jelenállás szerint ez, az lesz egyszerű. Kovács azt akarja, hogy Pavar Hernández.
Aha.
Ezen a ponton ugye Kimichnek megint vissza kell vonulni a jobb hátvédben, amikor a töke tele van. De Uli bácsi már szót kért és között, hogy na, nálam Javi Martínez az egyik belső védő. Tehát azt mondja neked a mentorod, hogy Martínezt játszasd, akkor mit csinálsz? Ez egy nagyon szép feladat lesz majd Kovácsnak ezt megoldania. Nem tudom, mi lesz. Válogatottnál én nagyon-nagyon várom azt a hírt, aminek egyre kétféle címet tudok adni. Az egyik cím az, hogy holnap Löw és Hummels beszélget egymással. Uh-huh. Másik cím, hogy Löw bejelentette, a kialakult helyzetenére nem beszél Hummelszel.
Hát az biztos, hogy ez lesz az egyik első kérdés, amit felteszem neki. Majd a következő válogatott szünetben.
Ez szombat 4 óra volt a fölteszik, amikor az ügyét bevitték az öltözőbe.
Hát igen, csak azt mondom, hogy ugye november 14-5-e környéke lesz az, amikor nem fog tudni elmenekülni ezzel a kérdés elől.
Ez így.
Mert akkor fel fogják neki tenni, vagy nem tudom, hogy a németeknél kerethirdetéskor van a sajtótájékoztató.
Van.
De mondjuk, hogy 2,5 hétig tud még gondolkozni. Igen. Azzal, hogy milyen választ adjon erre a kérdésre.
És ezért, ha azt nézed, hogy élcsapatban, hol játszik német középhátvéd, mondjuk Németországban, az nem van könnyű. Mondjuk belső védőről beszélünk. Ugye nyilván Hummels, Boateng, mert Boateng most szerintem ezzel játszani fog. Hummels játszik.
Távolt még válogatott, Rüdiger volt még válogatott.
Igen, de azért akiket most mondtál, játékosok, azért ők még első számú német centerhalfok nem voltak a válogatottban. Egyikük sem. Hosszú távon biztos nem. Egy-egy meccsen már lehettek. De azt hiszem, hogy óriási probléma adódna. A Ginternek egyébként nincs rossz szezonja. De talán most még az is, hogy még ő is sérült.
Aha.
De óriási hiba lenne bármilyen összetételben is két relatíve rutintalan. A rutintalan most a váltott szereplésre értem, azért nyilván Rüdigerre már nem lehet azt mondani, hogy rutintalan lenne, hiszen azért a Rómában meg a Chelsea-ben játszott elég sok komoly mérkőzésen, de két váltott szinten rutintalanabb játékosra rábízni az EB-t, azt nem biztos, hogy egy bukott VB után okos ötletként kell tálalni.
Az Ginter az hamarosan visszatérhet.
Azért mondtam, hogy sérült, akkor jól emlékszettem. De ugye, ha megnézed a német élcsapatokat, a Bayernnél pillanatnyilag Boateng a német, egyetlen német belső védő.
Aki ugye a német válogatottnál már nem jön szóba.
Így van. A Borussia Dortmundnál az egyetlen német belső védő az Mats Hummels. Aki Boateng kopi. Ctrl-C, Ctrl-V, már nem tagja a német válogatottnak. A Lipcsében nincsen német belső védő.
Így van. Már.
Már. Ugye egyet azt eligazoltunk mi, és akkor ott van Upamecano, meg ott van Konaté, aki tud ugye belül is szél is játszani, és kész. És akkor talán tovább megyek, szerintem a Wolfsburgban sem nagyon van német belső védő. Sztambuli van, azt hiszem. Nem, mindenki a Wolfsburgban sincsen. Szerintem a Schalkéban sem nagyon van. Ott ő Zané van. Úgyhogy innentől kezdve nagyon megszólalás van, és szerintem ez tényleg egy lőféle ego kérdés lesz, hogy
hát, igen,
akiket én kipateroltam, azokkal most le kéne minden beszélni.
És akkor megint vissza.
Úgy teszem hozzá úgy, hogy Löw, amikor megtörtént ez a lépés, eleve én azt gondolom, hogy tahó módon járt el.
Hát és ugye véglegesnek
és mondta. Véglegesnek mondta. Tehát.
Ott csapta rá a saját nagylábújára az ajtót. Ugye akkor is beszéltünk, pár hete szintén beszéltünk erről, amikor a szóba került itt a válogatott és a Bayern közti feszültség, hogy egyrészt rosszul is csinálta egy kicsit, és saját magát hozta nehéz helyzetbe azzal, hogy ő kimondta azzal, hogy itt végleg bezárult az ajtó, amivel saját magával szúrt ki, ilyen helyzet, amikor ilyen helyzet van.
Így van.
Hiszen ha most megfordul, akkor meg gyakorlatilag a saját tekintélyét ássa alá, csak hát itt az a kérdés, hogy ez a fontosabb-e, vagy az, hogy adott esetben a létező legerősebb német válogatott lépjen pályára majd az Európa-bajnokságon.
Ezt szerintem egy VB bukás után, egy EB bukás, az még Löw egyébként nagyon magas reputációjába sem fér bele. Tehát az, hogy a német válogatott egymást követő két tornán ne játszon legalább elődöntőt, ilyen ugye a Löw korszakban nem fordult elő. Bárhogy is nézzük. És ugye most nagyon kell gondolkodnom, hogy mikor fordult elő legutóbbi, hogy egymást követő két tornán nem játszott a német válogatott elődöntő, de szerintem, hogy a 2004 az lebőgés volt, de 2002-ben volt.
Az döntő.
VB elődöntő, 2006 volt elődöntő. 2000-ben ugye, 98-2000, akkor volt legutóbb ilyen. Ugye 98-ban a VB-n ott a németek kiestek a horvátok ellen szerintem a 8 között.
Aha.
Azt hiszem a 8 között, igen. És ugye 2000-ben meg már a csoport körül, egy olyan csoport volt az EB-n, hogy Románia, Portugália, Anglia, Németország, és az angol-német kettős is jött ki. Abból csak. Szerintem akkor volt legutóbb ilyen. Tehát azért, hogyha azt megnézed, ez 20 éve lesz. És szerintem ez már nem fél bele. Főleg az nem fél bele, hogy azért a VB, az nem azért volt bukta, mert hű de erős csapatokkal játszottak a németek, hiszen az milyen csoport volt. Abból egy ilyen páncélos hadseregre emlékeztető német válogatottak is tovább kellett menni, ami régen ilyen lépegető eszkavátorok voltak, mert kb. Azokkal is tovább mehettek volna.
Tehát Mexikó, Svéd, Dél-Korea, ugye?
Így van. És ugye a svédeket verték meg egyedül. Azt is emberhátányban egy döbbenetes Kroos szabadrugás góllal, jól emlékszem.
Ott a német-mexikó meccsekén voltam. Julian Draxler azt mondta nekem, hogy majd akkor nyilatkozunk, hogy legközelebb találkozunk. Ez még nem történt meg, úgyhogy nagyon várom, hogy mikor futunk össze.
Akreditáltasd magad az EB-re, menjél ki Münchenbe, hátha.
Julian, megígérted 2 éve.
You promised me, that you hast me verspoken. Mindegy, hát meglátjuk, hogy mi meg hogy történik. Nyilván a következő adás után már okosabbak leszünk, ezeket illetően is akár, meg azt illetően is, hogy ugye csütörtökön mire megy a Ferencváros.
Így van.
Moszkvában, ami ez nagyon szurkolunk, hogy hát ha sikerül egy újabb idegenbeli bravúr az eszpanyol ellen idegenbeli után, hiszen LCSK a Moszkva, ez pillanatilag nem áll jól ebbe a csoportba.
Úgy az eszpanyol meg közben ki is rúgta az edzőjét.
Igen.
Ugye Gallegótok itt az eszpanyol B-től hoztak fel.
Azt nem gondoltam volna, hogy a Fradi úgy megy Moszkvába, hogy a Moszkva mögötte van.
Aha.
Márpedig.
Igen.
Ez a helyzet, hiszen ugye a CSKA Moszkva, az per pillanat 0 ponttal áll, és a maga kérdésében lehet, hogy 2-8-as gól különbséggel.
Hát a Dudavéreztől ők is kaptak rendesen.
Az 5-1 volt, és az Espanyoltól meg szerintem 3-1-re kaptak ki otthon, vagy 2-0-ra, tehát valami 2 gól különbségben.
No de, jövő héten jövünk ismét.
Így van.
Addig is jó szórakozást a mai és a hétvégi mérkőzésekhez. Sziasztok!
Igen, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.